Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország 500 000 tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal J.D. Vance alelnök budapesti látogatása alkalmából. Az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet, írja a Bloomberg 1 a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az amerikai ügylet a hazai olajfelhasználásnak nagyjából a 6,7%-át jelentheti, ismerteti a hírügynökség. Várja a találkozót jó barátjával, Orbán Viktorral, J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről még a budapesti indulás előtt nyilatkozott újságíróknak. Az Exxen közzétett bejegyzés szerint Vance azt mondta, számos az amerikai-magyar kapcsolatokat érintő kérdésről tárgyal a magyar kormányfővel. Közlése szerint Európa, Ukrajna és több más ügy is hangsúlyosan szóba kerül majd a tárgyaláson. Nincs veszélyben Magyarország gázellátása, ugyanakkor a török áramlat gázvezetéket folyamatosan védeni kell, jelentette ki tegnap a miniszterelnök Kiskundorozsmán, ahol a vezeték belép hazánk területére. Orbán Viktor azután utazott a déli határhoz, hogy a szerb hatóságok Magyarkanizsa mellett a vezeték közelében mintegy 4 kg robbanóanyagot találtak két hátizsákban. A Kreml Kijevet feltételezi a szerbiai gázvezeték veszélyeztetése mögött, bár erre nincs kétséget kizáró bizonyíték, nyilatkozta az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov azt mondta, korábban a kijevi rezsim már részt vett ilyen szabotás cselekményekben a kritikus energiainfrastruktúra ellen. Heorhi Tihi, ukrán külügyi szóvivő viszont korábban cáfolta, hogy közük lenne a robbanóanyagos akcióhoz. A szabotázs akció kapcsán a Tisza párt az eset teljes körű kivizsgálását és a kritikus infrastruktúrák átlátható védelmének erősítését sürgette, továbbá felszólította a miniszterelnököt, hogy hagyjon fel a pánikkeltéssel. A DK a kormány felelősségét vetette fel, és szerintük az ügy rámutat az energetikai biztonság sérülékenységére, a Mi Hazánk mozgalom határozottabb határvédelemre és fokozott biztonsági intézkedésekre szólított fel. Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt, jelentette ki Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő. Előzőleg Észtország, Lettország és Litvánia hatóságai a területükön lezuhant ukrán drónokról számoltak be olyan időpontokban, amikor a balti tengeri orosz kikötőket ukrán támadások érték. Elértük az Európai Uniós átlagot az egészségben eltöltött évek számában, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett, hogy emellett 2,5 évvel nőtt az átlagos életkor. A politikus a csepeli tüdőgondozó átadásán beszélt. Az Agrárminisztérium 500 millió forint többlettámogatást biztosít a Hungarikum pályázatokra, jelentette be a tárcavezető a közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, kultúránk, nemzeti örökségünk páratlan kincsekkel rendelkezik, gondoljunk csak a matyóhímzésre, a tokai aszúra, vagy épp a gulyáslevesre. Már a 100-ra bővült a hungarikumok száma, és 164 kiemelkedő nemzeti értéket, valamint több mint 13 000 nemzeti értéket tartanak nyilván. A tanyák infrastruktúrális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívás elbírálása megkezdődött, tudatta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertette, első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel 1 milliárd forint értékben, szeptember 3-ától majd ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. A déli körvasút építése új szakaszához érkezett, várhatóan 2027-ig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között a vonatok jellemzően csak egy vágányon közlekednek. A győri, pécsi, székesfehérvári és dunaújvárosi vonalakon is lesznek menetrendi változások, az utasok a MÁV Plusz alkalmazásban tájékozódhatnak. Irán visszautasította a tűzszünetet, a perzsa ország a háború végleges lezárását akarja. Ezt a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül üzenték meg az Egyesült Államoknak. Korábban az Axios portál számolt be arról, hogy közvetítőn keresztül egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal az USA és Irán. Az amerikai elnök a hírportálnak nyilatkozva úgy vélte, van esélye a megállapodásra. Donald Trump ugyanakkor közölte, ha nem lesz egyesség, az amerikaiak mindent szétbombáznak. Az Artemis 2 küldetés űrhajósai rekordot döntöttek, elérték a Hold túlsó oldalát, olyan pályán, amivel minden eddiginél messzebb jutottak az űrben. Az Orion űrkapszula mintegy 6550 kilométerre haladt el a Hold földről sosem látható túlsó oldala mögött. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap a folytatásban, de gomoly felhők képződnek majd, amelyek összeállhatnak, számottevő csapadék nem valószínű. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben aztán 11-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás. A világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Kelemen Tamás egri állatvédőt, a mikrofonnál Tikovics Ernő, már mi az egyik oldalát életi, mert a másikon te vagy, és azon apropóból találkoztunk, hogy a napokban, tehát amikor beszélgetünk is, zajlik a vetési varjak települési kolóniáinak felmérése, amelybe a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén bevonta egyrészt az önkormányzatokat, másrészt a lakosságot is, hogy felmérjék a varjak számát, és egy űrlapot is mellékeltek a felhíváshoz, amelyet visszaküldve, és majd azokat összesítve megtudhatjuk, hogy hol mennyi varjú él. Miért kell őket most fölmérni? Mi a probléma a varjakkal?
Mint általában az ember-állat találkozás vagy konfliktus helyzetek 99%-ánál ez elmondható, itt sem a varjúval vagy az állattal van elsősorban a probléma, hanem ahogy én hívom az ilyen redőnygazdikkal, akik meglátnak egy madár piszkot a méregdrága csili-vili velúrburkolatú különböző kültéri kacabajkáikon, és már úgy telefonálnak be az önkormányzathoz, hogy hordákban jár a galamb, falkákban bűnözik a varjú, hódhától lovagol a mosómedve, és körülbelül ilyen szintű katasztrófa víziókat vetítenek elő. Ne, és sajnos mindig van olyan ember vagy embercsoport, aki erre ráharap, hogy na most nézzük meg, hogy vajon milyen rettenetes mennyiségben állnak elő településen állatok. Csak azt felejtjük el, hogy ugyan már unásig ismételgetett és sokszor téves frázis, de a varjúfélékre pont jellemző, hogy az ő életterüket, élőhelyeiket már elvettük vagy lecsökkentettük. Tehát ahol még létezhetne varjú, ott például a mezőgazdasági monokultúra permetezett ültetvényei nem kínálnak olyan gazdag táplálékbázis, mint régen, viszont az élőhelyek is ezzel együtt szűkülnek, egyre több területet építenek be. Ugye a vetési varjú nem szereti a nagy kiterjedésű zárt erdőket, ő tipikusan az alföldi vagy alföld peremvidéki kis erdőfoltok lakója. És ha ezeket kitermelik, hogy ott létesüljön valami, akkor mit csinál a varjú? Keres magának másik élő helyet, olyat, ahol lehetőleg nem bolygatják, akár legálisan, akár illegálisan nem vadásszák, és hasonlít az eredeti élőhelyére. És egy nyugodtabb részen fekvő városi fasor, vagy éppen egy kisebb, nagyobb fákkal rendelkező, de ritkásabban beültetett városi park, az tökéletesen megfelel egy vetési varjú kolónia megtelepedéséhez.
De ha beköltözik a városba, lakott területre, úgymond a civilizációba, az ember környezetébe, az azért vezethet konfliktusokhoz.
Na most, ha bekerül a városba a varjú, ugyanazt tudom mondani, mint bármelyik városi madárnál vagy állatnál, először is hálát adok a jó Istennek, hogy a vetési varjú védett, mert jó magyar szokás szerint, ha nem lenne az, már szerintem alig lenne belőle mutatóban, mert sajnos vagy nem sajnos a varjú hangos, a varjú károg, piszkít, tehát képes az embereket zavarni. Na most általában azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy a világ körülöttük forog, ezt elfelejtik, és ha varjú oda mer fészkelni, és piszkít, és károg, az már országos botrány, és rögtön elkezdenek az adott önkormányzat felé zömmel hisztérikus telefonokat megereszteni, hogy itt azonnal csináljon valaki valamit, mert ők képtelnek együtt élni a varjakkal. Ez általában, ha egy több száz fős kolónia lenne, még valahol érthető is lenne, de általában ilyen 10-20 fészkeket jelent, nagyon maximum, de inkább a 10 vagy még annyi se felé tendálva, amikor ilyen esetekkel találkozhatunk. Illetve a repülni tanulás időszakában a kisvarjú kiugrik, kiesik, kipottyan a fészekből, leesik a fáról, nem tud még repülni, csak a talajon szaladgál, csapkod, sok ember úgy gondolja, hogy na ő ezt megfogja, és arrébb teszi, vagy ami még rosszabb, elviszi magával haza, per mentőhelyre, per ki tudja, hogy hová. De ilyen esetekben legtöbbször meg sem kellene fogni, csak arrébb terelgetni, ugyanis ha rámarkolunk egy varjú fiókára, akármilyen finoman is csináljuk, ő károgni fog, vészjelző hangokat fog hallatni, oda hívja a szüleit, vetési varjú esetében talán a többi családtagot is, akik akár az ember felé támadás imitálva közel repülhetnek, vetési varjú esetében ritkán, de dolmányosnál az is megfigyelhető, hogy rákoppint az ember fejére, netán vetési varjaknál viszonylag gyakori, hogy ürülékkel megpróbálják a támadót elriasztani, akár direkt, akár indirekt módon a stressz okozta felgyorsult anyagcsere miatt. Tehát itt is, ha nem fognánk meg azt a kis madarat, nem történne semmi probléma.
Jól elbeszélgettünk volna arról, hogy mi a konfliktus helyzet a lakosság és a varjak között, vagy mi okozza a konfliktust az emberek és a varjak között, de te azért ezt úgy kicsit nagyvonalúan kezelted, és a varjak pártjára álltál, tehát te a varjakkal vagy.
Egyértelműen, tehát amit mi emberek már a természetnek okoztunk, ahhoz képest, ha most a természet anyát, mint személyt kezelnénk, megköszönhetnénk neki, hogy idézőjelbe csak egy kis varjút kaptunk vissza, azért cserébe, amit már mi a természettől elvettünk. Tehát a természet egy egység, annak mi is a részei vagyunk, abba nem nyúlhatunk bele úgy, hogy az nem változna meg valahogyan. Ha nem bolygatnánk a természetet, magát a relatíve viszonylag érintetlen élő és táplálkozó helyeket, nyilván egy vadállat sem lenne olyan buta, hogy az általa legrettegettebb lény az ember közelébe merészkedjen, kivéve ha etetéssel becsologatjuk, mint sok esetben az énekes madarakat, vagy sajnos mostanában például a rókákat, de ez már egy másik téma, ezek opportunista állatok. vagyok. Viszont ott tartunk már, hogy zavar mindenkit a mentőautó, a szomszéd kutyája, ha fölötte lévő lakónak kopog a cipője a parkettán, ha hajnalban fütyül a rigó, ha károg a varjú, tehát én szép, nem szép, ezeket már nem veszem komolyan, mert manapság a legtöbb ember már annyira elidegenedett a természettől, hogy már azt, hogy valaminek hangja van, szaga van, mozgása van, már egy zavaró tényezőként értékeli, és ami nem a napi televíziós sorozata, azt legszívesebben kizárna az életéből, és egy steril buborékban létezne, az élet nem így működik. Tehát ha nem szeretnénk varjút a városba, akkor hagyjunk nekik természetet. Ha nem hagyunk nekik élőhelyet, kitermeljük az utolsó kis facsoportokat, mert úgy gondoljuk, hogy ő majd átköltözik máshová, igen, máshová, az ő saját szempontjai szerint. Olyan helyre, ahol nem fogják őt vadászni, nem fogják bolygatni, de nem túl zárt az élőhely ahhoz, hogy ő biztonságban érezze magát. Tehát egy vetési varjú, aminek a neve is az, hogy vetési, soha nem fog beköltözni egy sűrű sötét klasszikus értelemben vett sűrű sötét erdőbe, ahová a holló fészkelni jár, vagy akár a dolmányos varjú képes, mert ő más élőhelyeknek a madara. Neki sokkal szimpatikusabb egy városi kis liget, mint egy sötét, zárt erdőség, ami relatíva mi szempontunkból, mi szemünkkel alkalmas lenne neki, de ő onnan, ha például megjelenik egy héja, esélye sincsen gyorsan kirepülni, vagy védekezni. Viszont, mint mondtam, én már az életben nagyon sok mindent láttam, nagyon sok olyan helyre mentem, ahol jaj, úristen, megjelent a galamb falka, nem is messze most innen, ami helyszínünktől is volt egy olyan eset, hogy egy úr hívott fel, hogy galamb hordák randalíroznak az erkén, és azonnal mentsük meg. Felmentem nagy erőkkel, galambszállító ládával, hálókkal, és találtam 2 darab fiókát. A varjú helyzet általában pontosan ugyanígy néz ki. Van 5 darab varjú fészek, benne 2-3-4 fiókával fészkenként, reggel és este, amikor ők úgymond beszélgetnek, egymást hívják, kárognak. Na akkor hirtelen az ember talál egy bűnbakot, miért nem tud aludni, eszébe nem jut, hogy tegnap rossz napja volt, eszébe nem jut, hogy amúgy sajnos stresszes az élete és nem nyugodtan alszik, nem, a varjúra kell haragudni, mert éppen az van jelen. Nagyon sokszor láttam már ilyen és hasonló eseteket, és ha eltűnt a varjú, ugyanezek az emberek egy idő után elkezdtek másra panaszkodni, kezdve a mentőautótól a lentugató kutyáig, vagy a játszótérrel játszó gyerekekig. Tehát a varjú konfliktusról beszélünk, érdemes megemlíteni, hogy hányszor volt már olyan probléma is az országban, hogy egy-egy lakó közösség elkezdett aláírást gyűjteni játszótér vagy kutyafuttató arrébb telepítésére, az sem voltak képesek tolerálni. Tehát én, ha szép, ha nem szép, ezeket az embereket, akik képesek egy varjú család miatt bosszankodni, én a magam részéről egyszerűen nem tudom komolyan venni. Nyilván ez egy saját vélemény, de én még olyat nem láttam, hogyha ilyen helyen is jártam az életbe, napi 1-2 óra, vagy 2-1-2 óra reggeli esti károgás leszámítva érdemi, nem tudunk aludni jellegű folyamatos zavaró zajhatás keletkezett volna. Ahhoz egyszerűen egy akkora varjú kolónia kellene, ami egyszerűen egy városi parkban, vagy 2 házsor közötti fásításban egyszerűen nem fér el. Tehát egyszerűen nem tudnak akkorára duzzadni. Lehet, hogy 1-2 lakót, akinek pont az erkélye vagy az ablaka előtt van, előfordulhat, hogy ténylegesen zavar. De az esetek döntő többségében általában ezek szoktak a problémákra, lekakált autó, lekakált járda, ami sajnos nem megfelelően, nem elég felelősségteljes kutyatartás, hajléktalanok, kóbormacskák, nyestek, mi egymás miatt is ugyanúgy keletkezhet.
Most éppen talán a hallgatók nem hallják, de énekelnek a madarak, és ez az időszak, a fészkelési időszaka a vetési varjaknak is. Itt Egerben van ebből probléma?
Egerben én még vetési varjút csak átvonulóban láttam. Vetési varjú számára ez a hegyvidéki terület effektíve nem alkalmas. Legalábbis, ha egy bizonyos adag meg is telepedne belőlük, ők jobban szeretik a laposabb alföldi síkvidéki területeket. Eljöhet még az idő, hogy a vetési varjú ezen a részen is megtelepszik, ahogy például a hollók is meghódították már az alföldet, de jelen pillanatban érdekes módon a vetési varjú a többi varjúfélével ellentétben még mindig inkább az alföldi régióhoz közeli településeken telepszik meg, mint hogy meghódítsa magának akár a hegyvidéki hegyaljai területekhez közeli természetesebb élőhelyeket, ami számunkra furcsának tűnhet, de nyilván ő tudja faji szinten, hogy mit csinál, hol talál meg magának olyan életfeltételeket, ami számára megfelelő, hol nem fél a ragadozók támadásaitól, ami nyilván minden faj arra próbál törekedni, hogy ne legyenek ragadozók a közelében, ezzel így van a varjú is, meg minden más is. Tehát valószínűleg eljön még az az idő, amikor a környéken fog egy-két pár vetési varjú fészkelni, próbálkozni. Jelenleg én még csak átvonulóban láttam konkrétan Eger területén vetési varjút, egy-két példányt, egy-két csókát, mindig lehet látni, legalábbis minden évben valahol a környéken felbukkan. Itt marad, érdekességképpen meg lehet őket nézni, de én még megtelepedni, fészkelni, vagy úgy aktívan jelen lenni a környéken nem láttam őket.
Köszönöm szépen Kelemen Tamás egri állatvédőnek, hogy elbeszélgettünk. Ez alkalommal a vetési varjak kolóniáinak megtelepedéséről a lakott területen. Most fellém evett, ilyen kutya nincs is című könyvének 34. része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A ház döngölt padlójú pincéjében tároltuk a télire eltett zöldséget és a befőtteket, továbbá egy hatalmas ládát teli Prince Edward almával. A pincének a szabadból is nyílt ajtaja két tömör vastag szárnyal, amelyet a fagy eljövetele ellen szorosan bezártunk és szigeteltünk. Papa meg én egy teljes vasárnapot áldoztunk arra, hogy az alapozásban tátongó rengeteg rést, lyukat, üreget eltömítsük, s mire végeztünk, jószerivel egy egér sem juthatott se be, se ki. Ebben az időben egy Hanna nevezetű szolgáló dolgozott nálunk, akit még nyugatról hoztunk magunkkal. Hanna az a fajta búzán felnőtt, velejéig megbízható fehér nép volt, akiről a préri joggal nevezetes, de mitagadás túl sok észre nem áldotta meg a teremtő. Kárpótlású viszont roppant élénk, bár kissé kiszámíthatatlan képzelőerővel bírt. Könnyedén szökkent át a káprázatok világába, a természet fölötti nem volt idegennek is, mikor megállapította, hogy az almásláda szintje rendhagyó gyorsasággal csökken, megmozgatta fantáziáját, majd szabályos vádat emelt Korcsi ellen. Igazán lenyűgöző képet varázsolt lelki szemeink elé. Úgy szólván láttuk kutyánkat, amint utat rág magának a ládához, és a hosszú téli éjszakákon szorgosan majszolja egyik almát a másik után. Őszintén mondom, csak nem sajnáltuk, hogy ez képtelenség volt. Miután Korcsi kiesett a rostán, Hanna átmenetileg eltanácstalanodott, de nem sokáig. Hanna soha nem adta fel csak úgy egy könnyes, egy szép napon a reggeli mellé meghökkentően egyedülálló megoldást szolgált fel nekünk a fogyatkozó alma készlet problémáját illetően. Letette papa elé az apkásás tányért, és szívélyes tájékoztatást is mellékelt hozzá. Azok a hazajáró lelkek már fézabálták a fele ómát. Papa finnyásan játszadozott egy darabig a gondolattal, majd enyhén megborzongva a kására merett. Engem keményebb fából faragtak. Miféle hazajáró lelkek, tudakoltam. Hanna nyájasan leereszkedő pillantást vetett rám. Hát az óma lelke, na, magyarázta türelmesen. Már kishi az egészet felzabálták, amit az úr a királyfitól hozott, oszta csumákat meg szanaszét pökötték. Ezek után kénytelenek voltunk tüzetes kivizsgálásba bocsátkozni, és Hanna mély megkönnyebbüléssel, bár legalább olyan csalódottan fogadta, amikor értesítettem, hogy nincsenek hazajáró lelkeink, csupán egy bűzös borz tanyázik a pincében. Ez a szelíd lelkületű jószág minden bizonnyal egészen kivételes életet élt, még be nem sikerült börtönöznie magát Télire a pincénkbe, ugyanis bundája egy csöbb bűzt sem árasztott. Zseblámpám kutató fénycsúvája a befőttes szekrény alatt talált rá. Sem neheztelésnek, sem bosszúvágynak nem adta jelét, nem rémült meg, nem készült támadásra, sőt, szinte bocsánat kérően hunyorogva húzta be a fejét. Feltehetőleg régóta abban a hiszemben élt, hogy eszünkben sincs ártani neki. Elég ütődöttek voltunk, hogy néhány napig azon törjük a fejünket, milyen úton, módon távolíthatnánk el a pincéből. Korcsi, aki szintén tudomást szerzett valahogy a borz jelenlétéről, persze tüstént kiagyalta a maga tervét, és mindenáron valóra is akarta váltani, olyannyira, hogy hajszál híján lyukat kapart a pinceajtóba. Mi azonban nem bíztunk a kíméletességében. Szerencsére hamar észhez tértünk, és inkább fegyverszünetet kötöttünk a borzzal, amúgy is jóval több almánk volt a kelletén, és mivel a borz láthatólag barátilag viselkedett, úgy véltük a legjobb megoldás, ha kiki él, ahogy tud és akar. Minden a legnagyobb rendben ment. A borz továbbra is ott üdült a zöldséges pincébe, annyi almát zabált, amennyire kedve szottyant, és hova tovább egyáltalán nem számított rendkívüli esetnek, hogy még valamelyikünk a krumplis zsákban kotorászik, valamicskével odébb a borz csámcsog egy almán. Ez a békés, harmonikus állapot alig, ha nem tavaszig, vagyis a borz önkéntes távozásáig is eltartott volna, ha nincs a világon egy bizonyos illető, akivel egyébként soha egyikünk sem találkozott személyesen. Bevallom, még a nevére sem emlékszem, de tudom, hogy az USA valamelyik déli államában él. Az illető a szaktudósok ama válfajához tartozik, akik olyan öntudatossággal írnak könyveket, tanulmányokat a madarakról, meg egyéb állatokról, hogy tökéletesen meggyőzik az olvasót, miszerint a szerző a leírt élőlényeknek legrejtettebb gondolatait is ismeri. Ez az egyén az egyik jó nevű vadászati szaklapban valamivel karácsony előtt közzétett egy cikket a bűzös borzokról. Én is elolvastam, és mély hatást gyakorolt rám. A szerző egy bombabiztos eljárás dolgozott ki a borzok kordában tartására, és a maga végtelen nagy lelkűségében megosztotta titkát a világgal. A módszer lényege nem volt egyéb, mint egy szimpla kerti locsoló tömlő. Az illető felfedezte, hogy a tömlőt pár centiméterrel a borz mögé kell irányítani, oly módon, hogy a vízsugár a földet érés után enyhén felverődjék, mert nem született még olyan borz, amelyik ettől ész és viszonzás nélkül el ne kotródna. A szerző a hamisítatlan borz észjárás alapján indokolta az elv hatékonyságát. A borz érzékelése szerint írta, ez a bántalom természetes eredetű, s ezért sürgősen továbbáll, anélkül, hogy megtorlásra gondolna. Még egy teljes hét választott el a karácsonyi vakációtól, és a tanítás utolsó napjait már úgy untam, hogy majd belegebettem. Hanna meg én rostokoltunk csak otthon, magányosan, mert szüleim a kötelező háromnapos udvariassági látogatást tudták le apai nagyszüleimnél Oakville-ben. A cikk elolvasása után félretettem az újságot, és lementem a pincébe. Enyhítő körülményként hozhatom fel mentségemre, hogy legalább módszeresen jártam el. Mielőtt bármihez hozzákezdtem volna, először is kifeszítettem a külső pinceajtót, és csak ezt követően vonszoltam le a pincébe a locsoló tömlőt, hogy rákapcsoljam a mosókamra vízcsapjára. Aztán ellenőriztem, hogy a slag megfelelően köpi a vizet, majd áthúztam a zöldségtárolóba, s miután felderítettem a borz tartózkodási helyét, közvetlenül a feneke mögött kezdtem csapatni a vízsugárral a keményre döngölt talajt. Rövid ideig tartó döbbent rohangászás után a borz sebesen kicsörtetett a zöldségtárolóból, és a központi fűtés ósdi kazánja mögött keresett menedéket. Ügyesen nyomon követtem a vízsugárral, és apródonként a pince nyitott ajtaja felé szorítottam. Ment is szegény boldogtalanul, s mint szerző megjósolta, valóban nem gondolt a megtorlásra. A végső győzelem már kis hián a kezembe volt, amikor felpillantottam a pincehajtóra, hogy lássam, nincs-e valami akadály a borz útjában, és a fagyos, kék égbolt négyzetébe keretezve korcsi pofája tündökölt felém. Észrevettem azt is, hogy ugrani készül, és hirtelen egész agyműködésem megbénult, mert látomásszerűen feldrémlettek előttem az immár elháríthatatlan következmények. Ösztönösen feljebb emeltem a locsolótömlét, hogy megcélozzam vele korcsit, de megfeledkeztem arról, hogy kettőnk közt a borz kocog kifelé, így aztán az elmozduló vízsugár pontosan telibe trafálta és fel is borította a szerencsétlent. Korcsit sem tévesztettem el, de ahhoz már késő volt, hogy sem ez bármit is változtasson a helyzeten. Könnyek vakítottak el. A tébolyú dű és a gyötrelem könnyei, de nem érdekelt. Csak lóbáltam a slagot, megkülönböztetés nélkül locsoltam a csatatérré vált pincébe ide-oda kóvájgó korcsit meg a borzot. A borz önvédelmi sugárvetőjének egy-egy lövedéke olykor eltalált, és támolyogva hátráltam a pince ajtó felé, de minden alkalommal visszanyomultam, és még ádázabbul folytattam a harcot. Így űztük, hajszoltuk egymást oda-vissza, előre, hátra, körbe-körbe, hol a zöldségtárolóba, hol a mosókonyhába, hol a kazánhoz, hol a pince lépcső alá. A levegőben csak gyűlt a pára, s a magányos villanykörte fénye már alig birkózott meg a sűrű, sárgás homállyal. Korcsi volt az első, aki bedobta a törölközőt, és kirohant az udvarra nyíló ajtón. A tulajdon véd erejének hatásfokába belerokkant, teljesen kimerült borz szinte haladéktalanul követte. Ott maradtam egy szál magamban, kezemben a még mindig vizet okádó slaggal. Síri csend támadt, amelyet valahol fent, magasan, fölöttem Hanna velőtrázó hangja tört meg. Szentséges szűzanyám, harsogta, szentséges szűzanyám, én elpucolok innen. Ami azt illeti, Hanna végezetül mégsem pucolt el, de pusztán azért, mert túl messzire vetődött Saskatchewantól, és halvány gőzesen volt, merre keresse elvesztett honát. Nem, innen nem volt menekvés egyikünk számára sem. Az éjség, a nyomorúság hosszú időszaka köszöntött a házra. A farkasordító hideg ellenére ki kellett kapcsolni a kazán, mert szinte kézzel fogható illatfelhőket cippantott fel a pincéből, amelyek a fűtőtestek jóvoltából szabadon keringtek, terjedtek a lakásban. Hiába tártunk szélesre minden ajtót, ablakot a fagyos téli szeleknek, a pincéről nem múlt el az átok. A vízzel vegyített borzolaj olyan mélyen itatt át a földpadlót, hogy azt hiszem, máig sem párolgott el belőle teljesen. Ami a szomszédainkat illeti, hát nem igen sereglettek körénk, hogy támogassanak bal sorsunkba, sőt, még nagyobb távolságot iparkodtak tartani. Véletlenül meghallottuk, amint egyikük hangot adott a közvéleménynek. Jaj, mi egyebet várhatna az ember az efféle népségtől, amelyik képes egy ilyen házba lakni? Jegyezte meg önelégült kárölömmel a derék szomszédasszony. Világosan kitetszett, hogy az ő felfogása szerint a kultúra meg a bűzös borzok elválaszthatatlanul összetartoznak. Szüleim nem büntettek meg tetlegesen, de ragaszkodtak ahhoz, hogy az eseményt követő napon is elmenjek iskolába. Úgy szóval térden állva könyörögtem irgalomért, de nem kegyelmeztek. Csigalassan vánszorogtam el, lehajtott fejjel. Dermesztő hideg volt aznap, s az iskolát túlságosan is befűtötték. Még a táskákat sem pakoltuk ki, amikor másfél méteres körzetben kiürült körülöttem minden pad. Én meg csak ültem, feszengtem kényszeredetten, boldogtalanságom magányos szigetén, míg végül a tanárnő, Miss Leatherbutton volt a neve, kihívott a katedrához, és a kezembe nyomott egy cédulát. A szöveg szabatos volt és velős. Ennyi állt rajta. Menj haza! Az ekkortájt átélt megaláztatás alig elviselhető teherrel nehezedett rám, de valósággal eltörpült ahhoz a lelki gyötrelemhez képest, amely néhány évvel később lett osztályrészem, ismét csak korcsi és borzok iránti végzetes szenvedélye miatt.
Ferli Mávett Ilyen kutya nincs is című könyvének 34. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. Ezzel már az erdő fohásza véget ért. Búcsúzom tehát a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 5. részét Varga Orsolya olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása. A bűntudaton és önmagunk kárhoztatásán végzett munka. Sok keresztény lelkébe mélyen belevésődött a bűntudat. Magukévá tették szülők és papok üzenetét, rossz vagy, bűnös vagy, vétkes vagy. Protestáns körökben teológiailag válaszoltak erre az üzenetre, igen, vétkes vagy, de Krisztus magára vette bűneidet. Helyetted és érted büntették meg, és így kiengesztelte bűneidet. Sokak számára gyógyító és felszabadító volt ez az üzenet, másokban azonban csak megerősítette a bűntudatot. Semmi vagyok. Olyan rossz vagyok, hogy Krisztusnak emberfeletti szenvedést kellett kiállnia értem. Én vagyok az oka annak, hogy Jézusnak meg kellett halnia a kereszten. Katolikus körökben azt válaszolták a bűnre. Gyónnod kell, akkor megszabadulsz a bűneidtől. A gyónásban a pap Isten bocsánatát közvetíti számodra. A gyónás sokak számára megkönnyebbülést és felszabadulást jelentett, de gyakran nyomás is kapcsolódott hozzá. Kötelező volt gyónni. A gyerekeket arra tanították, hogy helyesen kell gyónniuk, ami azt jelenti, hogy minden bűnüket meg kell nevezniük, különben a gyónás érvénytelen. Így módon a felszabadítás és gyógyítás eszközével hatalmat gyakoroltak és félelmet keltettek. Sokan nyomorult bűnösnek érezték magukat a gyónásban, ám büszkeségük később föllázadt ez ellen. Nem akartak már bemenni a félhomályos gyóntatószékbe, és nem akartak megalázkodni egy pap előtt. A bűntől való megváltás tana, ahogyan azt a Biblia közvetíti számunkra, nem a bűntudatunkat akarja erősíteni, hanem azt akarja mondani, ha még oly bűnösnek érzed is magad, Isten megbocsát neked. Ha Jézus még gyilkosainak is megbocsátott a kereszten, akkor bízhatsz abban, hogy benned sincs semmi megbocsáthatatlan. Ugyanígy a gyónás is, ahogyan azt a korai egyház gyakorolta, gyógyító erejű az ember számára. A megtérés újra meg újra lehetséges, még akkor is, ha az ember elpártolt a hittől, vagy súlyos bűnbe zuhant. Ezt a megtérést erősíti meg a rituálé, amely gyógyítóan és felszabadítóan hat, a tudattalan mélyéig nyúl. Van ugyanis az emberben egy belső bíró, aki nem akar neki megbocsátani. A gyónás viszont megfosztja hatalmától ezt a bírót, úgyhogy képessé válunk elfogadni Isten megbocsátó szeretetét, és elhinni, hogy megszabadultunk bűneinktől. Eszerint a megváltást annak és a gyónásnak gyógyítania és felszabadítania kellene. Sajnos azonban épp elégszer éltek vissza mindkettővel ahhoz, hogy belelovalják az embereket a bűntudatba, s hogy örökösen bűneiket lebegtessék szemük előtt. Friedrich Nietzsche filozófus már 100 évvel ezelőtt éles szavakkal ostorozta keresztények előszeretetét a bűn iránt. Ennek az előszeretetnek a következménye szerinte a bűntudat felhalmozódása, ami lelke legrejtettebb zugáig neurotizálta az embert. Nietzsche Jézus legfőbb tévedésének tartja, hogy azt gondolta, semmitől sem szenvednek jobban az emberek, mint a bűneiktől. Továbbá azt állítja, hogy a bűnösség tudata egyre növeli az emberben a bűnösség érzését, és ezek az érzések vezették be a legnagyobb és legfélelmetesebb megbetegedést, amelyből az emberiség mindmáig nem gyógyult ki. Azt, hogy az ember önmagától szenved. Nietzsche szerint az, hogy folyton a bűneink lebegnek előttünk, bizalmatlanságot szül mindennel szemben, ami szép és erős, és így csorbát szenved az élet és az életenergia. Ha ma már túlzásnak tartjuk is Nietzsche szavait, mégis valami lényegesre hívták föl a figyelmet. A kereszténységből az utóbbi 50 évben elterjedt irányultságra. Örökösen bűntudatot kelteni az emberekben, és bűntudattal nyomasztani őket. A kérdése szerint az, hogyan kezdődjék a bűntudat és az önmagunkat kárhoztató félelem terápiája. Az az üzenet, hogy Jézus Krisztus megváltott minket a bűntől, valamint a gyónás lehetősége komoly segítségünkre lehet abban, hogy megfelelően bánjunk a bűntudattal. Ám ahhoz, hogy a vallási út igazán felszabadítóan és gyógyítólag hathasson, előbb a bűntudat pszichológiailag helyes értelmezésére, illetve pszichológiai lépésekre van szükség. A bűntudat helyes értelmezése alapján azután a gyónást is megint a gyógyulás és a felszabadulás helyeként lehet felfogni. A pszichológia különbséget tesz beteges és valódi bűntudat között, és felismeri, hogy sok bűntudatnak semmi köze nincs a valódi bűnökhöz. Sokan azért érzik bűnösnek magukat, mert felettesénjük vádolja őket. Olyannyira magukévá tették szüleik parancsait és értékrendjét, hogy csak bűntudattal tudnak megszabadulni tőlük. Egyfelől próbálnak megszabadulni szüleik mércéitől, másfelől lelkük bűntudattal reagál erre a szabadságharcra. Ez a bűntudat azt jelenti, hogy lelkük végső soron még mindig a szüleikhez kötődik, és nem tud elszakadni mércéiktől. A felettes én reagál bennük, és a felettes én által végül is még mindig a szülők. Egy fiatal nő, akit gyerekkorában folyton munkára hajtott az anyja, bűnösnek érzi magát, ha egyszer jót pihen, vagy nem sajnál magától valamit. Mások akkor érzik bűnösnek magukat, ha nem tudják teljesíteni környezetük elvárásait, a házastársukét, egy barátjukét, valamelyik kollégájukét. Ismét mások már azért is bűnösként ítélik el magukat, ha föltámad bennük a gyűlölet vagy az irigység érzése. Bűntudattal büntetik magukat, ha agresszió ébred bennük. Ahelyett, hogy szembenéznének az agressziójukkal és szervesen beépítenék élettervükbe, önmaguk ellen irányítják. A pszichológia és a jó lelki gondozás feladata abban áll, hogy különbséget tegyen a beteges bűntudat és a valódi bűnösség között. Mivel a bűntudat mindig kényelmetlen, az ember sokféle mechanizmust fejlesztett ki arra, hogy kitérjen az útjából. A bűntudat negligálásának egyik módja, hogy kivetítjük egyes emberekre, csoportokra vagy struktúrákra. Az ember védekezik a bűntudat ellen, mivel az lerombolja az önmagáról alkotott eszményképet és elválasztja az emberek közösségétől. Bűnének bevallása kihúzná alóla a talajt és radikálisan veszélyeztetné ember voltát. Így aztán érthető, hogy elfojtjuk felelősségünket. Ez azonban érzéketlenséghez és apátiához vezet, s végül az élet ismétlési kényszerekbe merevedik. Az elfojtott bűntudat haragban, félelemben, ingerültségben és konokságban nyilvánul meg, függetlenül attól, hogy a bűntudatnak valódi bűn szolgál-e alapjául vagy sem. A bűntudat mindig kellemetlen. Másfelől azonban hozzátartozik az emberhez, hogy bűnössé válhat és válik is. Aki tagadja az ember bűnre való képességét, az a méltóságát tagadja. Albert Görres, müncheni pszichiáter ismételten hangsúlyozta ezt. Ő úgy véli, hogy a valódi bűn iránti érzék elvesztése végső soron az emberi mi volt elvesztését jelenti. Ha az ember nem érzékeli többé bűnössé válásának lehetőségét, akkor egzisztenciájának lényegi mélységét, a tulajdonképpeni és őt kitüntető valóságot, szabadságát és felelősségét nem érzékeli többé. Ha eltompul a bűnösség tudata, akkor az emberben lévő rossz többé nem rossz lelki ismeretként nyilvánul meg. hanem már csak ködös félelemként vagy depresszióként, vegetatív disztóniaként. Bűntudat helyett ekkor a kudarctól való félelem és a depresszió kínozza az embert. A pszichológia azonban nem csak a bűntudattal foglalkozik, hanem a valódi bűnnel is. Jung szerint a bűn valamiféle hasadást jelent. Vonakodok úgy tekinteni magamra és úgy elfogadni magamat, amilyen vagyok. Jung szerint a bűn valamiféle hasadást jelent. Vonakodok úgy tekinteni magamra és úgy elfogadni magamat, amilyen vagyok. Ami kellemetlen, azt elfojtom, lehasítom. Jung szerint a bűn nem valami szükségszerűség, amit nem tud megkerülni az ember, hanem nagyon is köze van a szabad döntéshez. Tudatosan becsukom a szememet azelőtt, ami ellentmond a magamról alkotott eszményképnek. Az ember újból és újból ki akar térni saját igazsága elől. Egyesek úgy térnek ki saját valóságuk útjából, hogy ártalmatlan színben tüntetik fel bűnösségüket, mások pedig úgy, hogy túlzásba viszik a megbánást. Ahelyett, hogy szembenéznének saját felelősségükkel és megtérnének, a megtérés itt tettekben megmutatkozó bűnbánatot jelent, a megbánást úgy élvezik, mint valami meleg pehelydunnát egy hideg téli reggelen, amikor fel kellene kelniük. Ez az őszintétlenség, ez a látni nem akarás okozza, hogy nem szembesülnek saját árnyékukkal. Jung szerint az ember akkor válik bűnössé, ha vonakodik szembenézni saját igazságával. Ugyanakkor úgy véli, hogy létezik a szinte szükségszerű bűn is, amely elől az ember nem térhet ki. Csak egy rendkívül naív és nem tudatos ember képzelheti azt, hogy képes elmenekülni a bűn elől. A pszichológia nem engedheti meg magának az efféle gyerekes illúziókat, hanem engedelmeskednie kell a valóságnak, sőt, meg kell állapítania, hogy a tudatosság hiánya nem csak hogy nem mentség, hanem egyenesen egyike a legrosszabb bűnöknek. Az emberi bíróság felmenthet a büntetés alól, de annál kegyetlenebbül áll bosszút a természet, amely nem törődik azzal, hogy az ember tudatában van-e valamely bűnének, vagy sem. A bűn esély arra, hogy felfedezzük saját igazságunkat, szívünk mélyébe nézzünk, és ott, létünk alapjánál, magára, Istenre találjunk rá. Nekünk embereknek az a feladatunk, hogy elfogadjuk árnyoldalunkat, és teljes alázattal a bűneinket is. Mert az önmagává válás útján az ember újra meg újra bűnbe esik. Jung nem mentegetni akarja ezt, és főleg nem bűnök elkövetésére akar buzdítani. Csak egyszerűen megállapítja azt, ami óhatatlanul megtörténik. Az ember tudatosodásához hozzátartozik, hogy szembenéz a bűneivel. A bűnnel való helyes bánásmód erkölcsi teljesítményt kíván. Tudatosítani a bűneinket, ez egyúttal megkívánja, hogy változzunk és jobbá váljunk. Ismeretes, hogy ami megmarad a tudattalamban, az sosem változik, csak a tudatban lehet pszichológiai helyesbítéseket végrehajtani. Ezért a bűn tudatosulása a leghatalmasabb erkölcsi ösztönzővé válhat. Bűn nélkül sajnos nincs lelki érés, és a szellemi látóhatár tágulása sem lehetséges.
hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása című művének 5. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szentek, szent életű emberek.
De La Salle Szent János áldozópap. Gazdag nemesi családban született, a 10 testvér közül ő volt a legidősebb. Családjukban vallásos szellem uralkodott, így jó keresztény nevelésben részesült. Úgy tudjuk, hogy már korán a papi pályát választotta. 1667-ben székesegyházi kanonok, 1670-től a párizsi teológián folytatta tovább tanulmányait. Szülei fiatalon haltak meg, ezért vissza kellett térnie Reimsbe. 1678. április 9-én pappá szentelték, 1680-ban pedig teológiai doktorátus szerzett. Pappá szentelése után egy évvel iskolát alapított a szegény gyermekeknek. Unokahúga nagy segítője volt. Egy kis csapatot gyűjtött össze tanítókból. Házába fogadta őket, bár ezért a családja neheztelt rá. Lemondott kanonok is tallomáról, örökségét szétosztotta a szegények között, és megalapította a keresztény iskolatestvérek rendjét. Szabályzatot írt, és 1684-ben az első 12 társa letette az ideiglenes fogadalmat. Nagy pedagógiai érzékkel képezte ki az addig ismeretlen falusi tanítókat, akiknek a tudása a legminimálisabb volt. Ő a modern nevelés úttörője. Már akkor tiltotta a testi fenyítést, mint nevelőeszközt, hogy ezt semmiképpen ne alkalmazzák. Vállalta az iparos tanoncok nevelését és oktatói kiképzését. Megszervezte a vasárnapi inas oktatást. Sikerült rendjét és iskoláit Párizsban is meghonosítania, de sok irigye és ellensége lett. A vetélytársak attól sem riadtak vissza, hogy rágalmazzák. Még azt is ráfogták, hogy megrontott egy kisfiút. Nagyon vigyázott, hogy rendje laikus jellegű maradjon, s tagjai az iskolában és az élet más területein magukat egészen az ifjú nemzedék nevelésének szenteljék. A testvéreknek magas színvonalú oktatói munkával kellett felkészíteniük a fiatalokat arra, hogy mindegyikük megállja helyét a maga területén. Rendjét a szentszék 1725-ben hagyta jóvá, amit ő már nem ért meg. 14. Lajos a napkirály korában élt. Láthatta a király fényűző életét, de ugyanakkor a munkásság és a parasztság elmaradottságát. Életcélja lett a nép felemelése minden szinten, s ha ezt egyedül nem is tudta teljesen megvalósítani, rendjével nagyban hozzájárult. A rend mai tagja is alapítójuk szellemében nevelik 1202 intézményben 8832 testvérrel az ifjúságot. Ez az adat 1989-ből való. Sok könyvet írt, amelyeket halála után adtak ki. 1719 nagypéntekén halt meg. 13. Leó pápa 1900-ban szentté avatta. 12. Pius pápa pedig 1950-ben a keresztény tanítók és nevelők védőszentjévé nyilvánította. Emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te De La Salle Szent János áldozópapot a keresztény ifjúság nevelésére választottad. Támasz egyházadban jó nevelőket, akik szívesen áldozzák életüket arra, hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. Védőszentje ő a szegények iskoláinak, a keresztény iskolatestvérek rendjének pedig pátrónusa. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Hermann Józsefről, aki premontrai pap volt. Valamikor a mai Köln városát szent előnévvel illették. József elszegényedett polgári családban született. 12 éves volt, amikor a premontreiek iskolájába került. Itt is szentelték pappá. Igazi rajnavidéki ember volt, vidám lelkű, tréfálkozó, okos, az emberekkel mélyen együttérző és jó kézműves volt. Ezen kívül egyházi énekszövegeket és dallamokat költött. Nagy tisztelője volt a szűzanyának és Szent Orsolyának. Azt mondják róla, hogy már tanulóként egy kölni Mária templomban a gyermek Jézussal játszott. Híressé vált vele kapcsolatban az a jelenet, amikor az egyik Mária szobornak oda nyújtja almáját, és az megelevenedve fogadja el tőle. Még ma is mutogatják ezt a szobrot a kölni Szent Mária am Kapitol templomban. Mint szerzetes pap, a kolostorban Krisztus követését tűzte ki célul, Mária által. Böjtölt, s minden kellemetlenséget szívesen eltűrt. Úrnőjének és rózsájának nevezte a szűzanyát. Idővel rábízták a rend irányításában a templom vezetését, az éjszakai szolgálatot is. Kitűnő lelkivezetője volt nem egy apáca kolostornak. Halála is a ciszterzita nővérek kolostorában következett be 1252. április 7-én. Tisztelete nem csak életében, hanem halála után is messze földre terjedt el az egész Németországban, majd rendje által más országokban is. A gyermek Jézussal és édesanyjával megélt bizalmas kapcsolata miatt az édesanyák és a gyermekek védőszentje lett. Tiszteletét a Szentszék 1958-ban erősítette meg. Ajánljuk oltalmába gyakran az édesanyákat és a gyermekeket.